Mr. Keeble felvakkantott, mint a kutya, amelynek a farkára léptek. Ahogy Mr. Keeble túl csigázottan, elborult tekintettel lassan emelkedni kezdett a székről, és vészesen hallgatva emelkedett egyre följebb, unoka öccse kérlelően emelte fel a kezét. Freddy őméltósága csak most kezdett ráeszmélni, hogy kérését talán nem is a legtapintatosabb formában közölte. Egy perc, könyörgött, nézd csak, mindjárt megmagyarázom. Mr. Keeble érzései hangos horkanásban jutottak kifejezésre. Freddy őszinte részvéttel nézett rá. Tudom, milyen csávában vagy, Joe bácsi, és rémesen sajnállak, Constance néni meg minden... Micsoda? Akármilyen kellemetlennek találta is néha Mr. Keeble a vagyoni helyzetét, vigasztalásul szolgált az a feltevés, hogy erről csak ő és a felesége tud. Miről beszélsz? Hát tudom, hogy Constance néni meglehetősen szigorúan őrzi a dohányt, és mondhatom szégyenletes dolog, hogy nem hajlandó segíteni szegény Phyllisen. Azt a lányt mindig nagyon szerettem. És miért nem ment volna hozzá Jacksonhoz? A szerelemnek nem lehet parancsolni, jelentette ki Freddy, akinek erre vonatkozóan igen határozott véleménye volt. Mr. Keeble furcsa, hörgő hangokat hallatott. Azt hiszem, meg kell mondanom, szólt Freddy, hogy a reggeli után szép csöndben itt szívtam el a cigarettámat az ablak alatt, és hallottam az egészet. Már úgy értem azt, hogy összekaptatok Constance nénivel, szegény Phyllis miatt. Aztán, hogy megpróbáltad az öregem máját rágni, és mindent. Mr. Keeble egy darabig hápogott. Szóval, Joe bácsi, a dolog a következőképpen áll. Ugye emlékszel, olyasmit mondtál Constance néninek, hogy valami jó madár még képes, és elcsúrja a nyakékét. Emlékszem. Hát akkor? Mr. Keeble őszinte meglepetéssel nézett unokaöccsére. El volt készülve valami hülyeségre, de ez minden képzeletét felülmúlta. Hogy ellopjam a feleségem nyakékét, megőrültél? Mordul fel, Mr. Keeble. Nem volna nehéz megkaparintanod, és ha egyszer megkaptad, mindenki elégedett lenne. Nem kellene más tenned, mint kiállítani egy csekket, hogy Connie néninek új nyakéket vehess, amivel tökéletesen boldoggá tennéd. Akkor aztán ott van neked a másik nyakék, a lopott, azzal rendelkezhetsz, értesz most már? Titokban szépen eladod, elküldöd Phyllisnek a 3000-et, ide lököd nekem az én 1000-emet, és ami megmarad, abból egy szép kis privát folyószámlát nyittatsz magadnak valahol úgy, hogy Connie néni ne tudjon róla. Fene mód hasznos dolog ám az ilyesmi szükség esetén. Mondd, megőrült... Mr. Keeble közel volt hozzá, hogy megismételje előbbi kérdését, mikor hirtelen rájött, hogy ez a fiatalember minden csak nem őrült. Ez a terv, amit kezdetben gúnyolódva fogadott, olyan pompás és amellett olyan egyszerű volt, szinte hihetetlennek látszott, hogy Freddy maga dolgozta ki saját használatára. Mr. Keeble a fejét rázta. Nem, ismételte, nem merem. Már-már úgy látszott, holtpontra jutott a dolog, de Freddyt az 1000 fontra való kilátás sokkal jobban felizgatta, sem hogy a sokat ígérő tervet engedje így ellaposodni. Amint ott állott és bosszankodott nagybátyja kis hitűsége miatt, hirtelen kitűnő ötlete támadt. Mondok valamit, ismételte Freddy rekett suttogással, mi lenne, ha én intézném el a lopást? Megtennéd. A remény, amely már eltűnt Mr. Keeble arcáról, most egyszerre visszatért. Igazán megtennéd, fiam? 1000 fontért meghiszem azt. Mr. Keeble megragadta unokaöccse kezét, és lázasan megszorította. Freddy, szólt abban a pillanatban, amikor a nyakéket a kezembe adod, nem 1000, hanem 2000 fontot kapsz tőlem. A vidámság nagyon részegítő ital, de mint más kábítószereknek megvan az a hátránya, hogy ösztönző hatása nem valami tartós. Így például Freddy Sreepfood nagybátyja távozása után hátravetette magát a székében, és vagy 10 percen át mámorban úszott. Erősnek, fürgének, tetrekésznek érezte magát. Aztán fokonként, mint a fagyos szellő érte volna, kétségek kezdték gyötörni. Először csak kevéssé, aztán mind jobban és jobban, még végre egy negyed óra múltán végképp elpárolgott az önbizalma. Vagyis, egyszerűbben szólva, inába szállott a bátorsága. Mégis nem tudta elviselni a gondolatot, hogy a 2000 fontot jámborul kiengedje a markából. Szórakozottan nyúlt a legközelebbi napilap után, mely történetesen a Morning Globe volt, visszaült karosszékébe azzal a reménnyel, hogy idegei lecsillapodnak a lóverseny hírek olvasása közben. Mert bár jelenleg távol állt attól, hogy versenyügyekben személyesen részt vegyen, azért valami bágyat, mélabús érdeklődéssel figyelte, hogy Kurt kapitány és a többi újságszakértő hogyan vélekedik a nap nagy eseményéről. Cigarettára gyújtott és kinyitott az újságot. A következő pillanatban, amelyet, hogy rendes szokása szerint egyenesen az utolsó oldalra lapozott volna, amely a sporthírek számára volt fenntartva, megakadt a szeme az első oldal egyik hirdetésén, és kiszáradt a torka. A hirdetés így szólt. Forduljon Smithhez. Smith majd segít. Smith mindent elintéz. Önnek szüksége lenne valakire, aki eljár peres ügyeiben? Valakire, aki elintézi üzleti ügyeit? Valakire, aki sétálni viszi a kutyáját? Valaki, aki meggyilkolja az ön nagy nényét? Smith elintézi, büntény nem akadály. Bármilyen megbízása van, feltéve, hogy halakkal nem kell dolgozni, forduljon Smithhez. Ajánlatok R. Smith, postafiók 365, forduljon Smithhez! Freddy letette az újságot, és mélyet sóhajtott. Újra felvette az újságot, és másodszor is elolvasta a hirdetést. Igen, ez jól hangzik. Mi több, egyenesen fohászat teljesülését jelenti. Ez a hirdető pasas bizonyára el lesz ragadtatva, ha egy pár százat kap érte. Freddy kiment a kertbe. Még nem ért messzire, mikor a közelből ingerült szónoklat hangjait hozta felé a szellő. Amilyen ingerültséget csak skót konokság kelthet, s amely csak egyetlen embertől eredhetett, meggyorsította lépteit. – Hello, papa! – Nos, Frederik, mit is akarok mondani, papa, bemehetnék veled a városba délután? Lord Emsworth gondolatai már meg Alistairnél kalandoztak, aki várt rá. Jól van, nagyon jól van. Köszönöm szépen, papa. De egy dologhoz ragaszkodom, Frederik. Nem tűrhetem, hogy egész nap Londonban kószálj. A 12:50-es vonattal haza kell jönnöd. Meg lesz, minden rendben lesz, papa. Körülbelül abban az órában, mikor Lord Emsworth vonata, amelyen ő és Freddy fia London felé utazott, útjának feléhez ért, a West Kensingtonbeli Wallingford utca 18-as számú házának lépcsőjén egy nagyon magas, nagyon sovány, nagyon ünnepélyes, makulátlan cilinderű, kifogástalan ruhájú fiatalember haladt felfelé, és megnyomott egy csengőt. Miután ez megtörtént, levette kalapját, és, minthogy nagy hőség volt, könnyedén megtörölte homlokát egy selyemzsebkendővel, majd mélységes undorral nézett körül. Rémes környék, mormogta. A csengettyű szóra egy kis mindenes lány jelent meg az ajtóban, és átszellemülten merett a látogatóra, aki monoklit vett elő, jobb szemébe illesztette, és azon keresztül nézegette őt. Meleg nap van, mondta nyájasan a látogató. Igen, uram, de kellemes, jegyezte meg rábeszélően a fiatalember. Mondja csak, itthon van Mrs. Jackson? Nincs itthon, uram. A fiatal ember sóhajtott. Na nem baj, mondta, sose felejtsük el, hogy még az ilyen csalódások is javunkat szolgálhatják. Kétség kívül edzik a lelket. Lesz szíves megmondani Mrs. Jacksonnak, hogy kerestem. A nevem Smith. P. Smith. P. Smith, uram? Nem. P.S.M.I.T.H. Fel kell világosítanom, hogy születésemkor az első betű még hiányzott a nevemből, és atyám konokul ragaszkodott az egyszerű Smithhez. Én viszont íjképpen vélekedtem, annyi Smith van a világon, hogy egy kis változatosság nem fog ártani. Smithy. Egyszerűen gyáva kerülgetés. Azt a nagyon általánossá vált módszert sem helyeslem, mikor az igazi név elébe kötőjellel egy másik nevet ragasztanak. Tehát elhatároztam, hogy a Smith mellett maradok. Tájékoztatásul hozzá kell tennem, hogy a P. Néma. Nem kell kimondani, ért engem?
Igen, uram.
Majd udvarias meghajlás után lement a lépcsőn, és kilépett az utcára. Smith tűnődve ballogott tovább. A délután enyhe melege szinte cirógatta. Halkan dúdolni kezdett, csak akkor hagyta abba, mikor az utca sarokra ért, ahol egy vele egykorú fiatalember sietve befordult, és csak nem feldöntötte. Bocsánat, mondta a fiatalember. Hello, Smith! Smith jó akarattal és szeretettel nézett rá. Jackson pajtás, szólt. Jó, hogy találkozunk. Úgy értesültem, hogy a feleséged elment hazulról. Mike Jackson nevetett. Phyllis nem ment el hazulról, hanem néhány iskolatársát látja vendégül teára, magyarázta Mike. A lánynak azt mondta, hogy ma senki más számára nem lesz otthon. Még én is ki vagyok tiltva. Elég, Jackson pajtás, mondta Smith készségesen. Ne is mondd tovább. Ha egyszer te is száműzve vagy, noha feleséged az oltár előtt fogadta, hogy szeretni és engedelmesen tisztelni fog, akkor én hogyan panaszkodhatnám? Mellesleg nincs valami jó véleményem az új lakásotokról. Igaz, hogy csak kívülről láttam, de nem, valami nagyon tetszik. Jobbra nem telik sajnos. Remélem nem gondolod, hogy gyerekkori barátomnak szemére vetem becsületes szegénységét. Különösen miután jó magam a tönk szélén állok. De hát én azt hittem, hogy a nagybátyától elég tisztességes fizetést kapsz. Úgy is volt... De most éppen azon a ponton állok, hogy külön válok a nagybátyámtól. Ezután már, hogy úgy mondjam, ő jobbra megy, én meg balra. Ő bizonyára azt hitte, hogy jót cselekedett velem, amikor alkalmazott a halkereskedésében, de engem csekély tapasztalatom is arról győzött meg, hogy ez nem az én elemem. A klubokban szájról szájra jár a suttogás, Smith nem talál rá a szakmájára. Van-e nekem belátás?